Prontvai Vera interjúját hallhatják Kószné Kovács Bettina óvodapedagógussal.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Kószné Kovács Bettit, aki egyrészt óvoda, másrészt pedig fejlesztő pedagógus.
Leszek.
Leszel. Egy idő után, de most már nincs messze a vége a tanulmányaidnak. És mind a mellett feleség és három gyermekes édesanyja. Mi indított el téged a gyerekekkel való foglalkozás útján?
Hát először is nagyon szeretem a gyerekeket, tehát ez picikorom óta, vagy így gyerekkorom óta fogékony voltam arra, hogy gyerekekkel foglalkozzak, vagy játszak. Nekem van két bátyám, úgyhogy nem adatott meg a kis testvér, és valahogy mindig vágytam arra, hogy legyen egy nálamnál kisebb, de hát ez nem adatott meg, úgyhogy amikor így múltak az évek, és egyre jobban nőttem, akkor tulajdonképpen érettségi évébe fogalmazódott meg bennem az, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, és a tanítói, meg az óvodapedagógusi pálya, ez a kettő érdekelt, de a Bérma keresztanyám óvodapedagógus volt, úgyhogy abba volt egy kis betekintésem általa, így a nyári szünetekben, hogy ez hogy is néz ki, és nagyon-nagyon vonzott az, hogy inkább így a 3-6 éves korosztályjal foglalkozzak, és velük töltsem így az életemnek az a részét, amikor aktív tudok lenni. Úgyhogy, meg hát keresztényként így az jutott eszembe sokszor, hogy a Jézus azt mondta, hogy legyetek olyanok, mint a gyermekek, és ez egy annyira megfogott, hogy olyan jó, hogy mindig gyerekek közelébe lehetek, és akkor tanulhatom tőlük felnőttként is, hogy milyen az, amikor olyan lehetek, mint ők. Mert közöttük tényleg annyira felszabadult, önmagam tudok lenni, nem kell senkinek megfelelni, hanem úgy pusztán az vagyok, aki vagyok, és ez így nagyon, nagyon feltölt és betölt.
És akkor az érettségi után jelentkeztél az óvónőképző főiskolára? Ez volt az...
Így van.
Apor?
Aporiumos katolikus főiskolán, úgy végeztem, igen. Életem legszebb 3 éve volt, mert hogy végre azt tanultam, amit szerettem volna, nagyon jó tanáraim voltak, a csoporttársaim is nagyon jók voltak, volt 3-4 olyan lány, akivel ott nagyon hamar így összebarátkoztunk, és az egész 3 év alatt szoros barátságot, meg utána is még egymás esküvőjén is ott voltunk, tehát ez a barátság itt tovább fonódott. Illetve talán azért is volt ez nagyon szép időszak, mert pont az érettségi után ismerkedtem meg a férjemmel, vagy hát így a leendő férjemmel, és hát ezt a 3 évet beragyogta az, hogy közösen készültünk a közös életre. Hogyha majd végzünk, ő is akkor egyetemista volt, akkor közösen összeszeretnénk kötni az életünket, és ez egy ilyen közös, nem tudom, cél volt, hogy elvégezzük az egyetemet, a főiskolát, dolgozzunk, és akkor majd családot alapítunk.
És hogy találtatok rá a szalézi közösségre? Ugye te most a szalézi Don Bosco óvodában dolgozol, a gyerekeid is szerintem egy része oda jár Oviba iskolába, és oda is jártok szentmisére.
Hát ez úgy alakult, hogy amikor összeházasodtunk 2009-ben, akkor ugye Óbudára költöztünk, tehát akkor költöztünk ugye össze, és akkor ott kerestünk egy lakást, és először máshova jártunk, aztán ott kevésbé találtuk meg így a magunk is, nem tudom, életét, így az egyházi berkeken belül, és egyszer csak valaki mondta, hogy a Bécsi úton van ez a templom. Elnéztünk egy misére, és valahogy az első pillanattól kezdve nagyon otthonosan éreztük ott magunkat, úgyhogy onnantól kezdve minden vasárnap oda mentünk, megismerkedtünk különböző programok által az ott lévő szerzetes atyákkal, szerzetes testvérekkel, a családokkal, és hát ugye amikor vártuk az első kisfiamat, akkor ott már így a leendő édesanyákkal, vagy már az édesanyákkal felvettük jobban a kapcsolatot, baba-mama klubba jártam, meg így egyáltalán a szerves részeivé váltunk a közösségnek, és ahogy jöttek a gyermekeim sorba, úgy ugye az ő fenntartásuk alatt lévő intézményeket látogattuk meg sorba. Ugye először is az óvoda, aztán most már az egyik kisfiam oda jár iskolába. Igen, úgyhogy, és amikor hát ugye én végzős óvónéni voltam, és még a gyerekeim előtt dolgoztam egy önkormányzati óvodába, láttam ugye, hogy ez az óvoda milyen, hogy működik, nagyon-nagyon szívemet melengedte az, hogy a hitét itt egy óvónő megélheti, és hát el sem tudtam volna képzelni azt, hogy úgy menjek vissza dolgozni, hogy ezt tegyem meg azok között, a gyerekek között, akikkel, hát majd, ha én is oda jutok az utolsó gyermekem születése után, hogy esetleg vissza tudok menni, akkor én is szeretnék katolikus óvodába dolgozni, akkor ez teljesen megfogalmazódott bennem, és pont volt egy megüresedés, amikor a legkisebb gyermekem, Bogika betöltött 3 évet, őt is beirattuk ebbe az óvodába, és én akkor ott egy nagy csoportba kaptam helyet, és ott tudtam akkor folytatni tulajdonképpen a hivatásomat, és hát tényleg azóta is nagyon-nagyon jól érzem magam itt, és nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy ennek a nagy szalézi családnak a tagja lehetek ezáltal, hogy itt dolgozhatok.
Otthon inkább vagy óvodapedagógus? Mit mondanak a gyerekek és a férjed?
Hát ezt nehéz külön választani, nagyon. Azt szokták mondani, hogy a pedagógus gyereke az többszörösen hátrányos helyzetben van. Ezt így érzem én is. Ha nem is mondják így ki, de az biztos, hogy a türelmem sokszor otthon már elfogy, és kevesebb, és nagyobb elvárásaim vannak, mert előrébb látok, hogy mit vagy, hogy kéne már tudniuk, vagy mit szeretném, hogy majd tudjanak. Illetve tényleg a türelmem az így elfogy, és erre egy nagyon tudatosan kell figyelnem, készülnöm, hogy ne ezt éljék meg, hogy akkor én otthon egy türelmetlen anya vagyok. Inkább szeretnék anya lenni, és igyekszem is az lenni, megértő, szeretetteljes, és egy olyan ember, akihez bármikor, bármilyen nehézséggel fordulhatnak. Ehhez azért így külön nagyon tudatosnak kell lennem, hogy letegyem az óvónői attitűdömet így a lakáson kívül, és otthon tényleg édesanyja tudjak lenni. De az is igaz, hogy az óvodapedagógusi tanulmányaim, meg amit most tanulok, fejlesztő pedagógusi tanulmányaim, azok sokszor nagyon sokat segítenek ahhoz, hogy őket még jobban megértsem, és segítsem, hogyha éppen olyan belső küzdelmeik vannak, vagy akár tanulmányi nehézségeik, úgyhogy ez így összefonódik ugyanakkor tudat alatt, meg igyekszem ennek azt a részét kimazsolázni, amivel őket tudom segíteni, és nem csak elvárásokat támasztani feléjük.
A fejlesztő pedagógiát miért kezdted el?
Hát ez egy régi vágyam volt, hogy óvónőként jobban, tudatosabban értsek azokhoz a gyerekekhez, akik ugye a szárnyaim alatt vannak, és hát erre így mindig így vágytam, de nem olyan volt így idő vagy lehetőség rá. Azonban a családomat érte egy, vagy hát így a kislányomat érte egy baleset, és akkor így rájöttem arra, hogy azt az időt, amit vele töltök otthon, hogy ő gyógyuljon, ezt akkor így kaptam egy ilyen ihletet, hogy tanuljak mellette. Mert ez egy dolog, hogy jelen vagyok számára, ott vagyok és segítek neki, de hogy azt az időt, ami meg ugye marad emellett, azt így tovább tudom akkor a saját tudásomat kamatoztatni majd, és így iratkoztam be az ELTE-re 2 évvel ezelőtt. És ez tényleg azóta nagyon, nagyon szívesen és örömmel végzem, nem könnyű, mert hogy nyilván most már azóta dolgozom is, és sokszor nehéz ezt így összeegyeztetni család mellett, de jó Isten mindig megsegít, úgyhogy eddig minden sikerült, és hát most már másfél-két hónap múlva talán végzek is.
Van a társadalomban egy igény a fejlesztő pedagógusokra, sokkal nagyobb, mint mondjuk a mi gyerekkorunkban, és ugye ezt úgy fogalmazzák meg sokan így az ismerőseink köréből, hogyha elviszel egy kisgyereket ma egy pszichológushoz, vagy egy orvoshoz, akkor biztos, hogy egy papírra jön ki, hogy ő most ADHD-s, egy kicsit autista, Szóval, hogy kapnak ezek a gyerekek valami leírást arról, hogy ők miben működnek nem jól. És hogy emiatt hordják fejlesztésekre, fejlesztő pedagógusokhoz, és hogy megnövekedett az igény emiatt a fejlesztő pedagógusokra is. Te mit látsz, hogy ezek a gyerekek, akik most picik, ők valóban jobban igénylik a fejlesztő pedagógusokat, vagy csak a gondolkodásmódja a társadalomnak változott meg erről a kérdéskörről?
Hát igazából sokszor a nehézségek azok iskolába jönnek ki, és ennek talán az is lehet az oka, hogy én azt látom, hogy én a saját munkámban, hogy inkább preventíven, tehát megelőzően szeretném a tanulmányaimat ugye felhasználni az óvónői munkám során, hogy sok minden ilyen címkétől megelőzzük, vagy megóvjuk a gyerekeket, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok gyerek úgy kap ilyen címkét, hogy nem kéne. Vagy ha kap is, akkor ezzel nem sokat tud kezdeni, mert hogy inkább lehúzza őket, vagy így egy kicsit úgy elszigeteli esetleg a többiektől, igen. Alapvetően megelőzésben látom a lényegét ennek az egésznek. A társadalmi gondolkodás, hát az szerintem egy kicsit most lehet, hogy ez az én véleményem, hogy kicsit ilyen divat is lett ez a fejlesztő pedagógushoz viszem a gyermekemet, mert hogy legyen ügyes és okos. Holott szerintem a szülők, vagy én magamról látom, hogy egyre kevesebb az idő a gyermekeimre, akkor inkább valamit félreteszek, vagy arrébb, nem tudom, csoportosítok. De hogyha én igazán időt szánok rájuk, beszélgetek, mesélek, sétálunk, a világ csodáira felhívom a figyelmüket, akkor sokkal-sokkal több mindent tapasztalhatnak meg azáltal, mint bármilyen fejlesztő foglalkozás alatt. És sokszor szerintem ugye a rohanó világ az, ami el vonja a gyerekeinktől a figyelmet, és így próbáljuk kompenzálni ezt az egészet. És persze, most nem azt mondom, van olyan kisgyerek, akinek szüksége van erre, de az az a jó szerintem, hogyha minél előbb iskola előtt kapja meg azokat a támogatásokat, fejlesztéseket, ami aztán majd a tanulásában megsegítheti őt. Iskolában ez már szerintem inkább hát nem megelőzés, hanem inkább egyfajta ilyen hozzásegítés ahhoz, hogy a saját korának megfelelően tudjon, nem tudom, megfelelni az adott kor, tehát az adott osztályban.
És nagyon beleláttunk az életet különböző szeleteivel. Ezeket összehangolni, ezeket összetartani, egyben tartani, úgyhogy belőled is maradjon valami. Ehhez honnan nyered nap mint nap az erőt?
Hát ezen én is szoktam gondolkodni, igen. Amikor így rájövök, nem szabad ezen gondolkodni, hanem egyszerűen így a Jóisten. Tehát egyértelműen a Jóisten az, aki ez erőt ad, és akkor szoktam ezen gondolkodni, amikor így valamiért elsodor az élet, és nem, tehát hogy nem a Jóistenre figyelek, hanem magamra. Arra, hogy mi mindenre nincs időm, mi mindent nem jól csinálok, mi mindenre kéne még ezt vagy azt az időt szánni, és hogyha így ebbe belegondolok, akkor ez olyan, mintha ugye Jézus azt mondta Péternek, hogy lépj rá a vízre, és gyere, ne félj, én ilyenkor lenézek. És így és azt érzem, hogy így süllyedek, és akkor mindig belekapaszkodok Jézus kezébe, de hogy így amikor nem lenézek, hanem tényleg ránézek az Úrra, akkor megyek a vízen. De nem én megyek, hanem ő visz engem. És ezt olyan jó megtapasztalni, hogy van ilyen. Nagyon sokszor érzem ezt, éreztem, és érzem is ezt, hullámzó. Tehát nyilván nem az van, hogy egyszer ráléptem, és akkor mindentől kezdve mindig megyek, hanem újra meg újra mindennapos döntések ezek, hogy most én reggel felkelek, kapcsolatba kerülök a Jóistennel, tudatosan leülök, végig gondolom, hogy mit szeretnék aznap, mihez kérem az ő segítségét. De ez nem minden reggel van meg, és akkor érzem, hogy így jobban magamra vagyok utalva, és ez meg kevés.
Vallásos családban nőttél fel, vagy később tértél meg?
Vallásos családban nőttem fel. Édesanyám volt egy húzóerő nagyon, ő meg a nagyszüleim, tehát, de főleg édesanyám az, aki nagyon, nagyon elindított ezen az úton.
És a férjed?
Férjem is, tehát katolikus családban nőtt fel, ő neki az elmondása szerint, persze jártak templomba, meg hitt arra minden, de neki a Ferences gimnázium volt.
Említetted, hogy a kislányodnak volt egy balesete, ezt megosztod a hallgatókkal?
2 évvel ezelőtt, egy nagy pénteken, amikor hát így nagyon sűrű volt az élet, ugye 3 gyerkőc készülöttünk, mert mindenféle ilyen takarítás, meg egyéb dolog,
hogy hát, akkor az ember... Hát, ami ilyenkor lenni igen, szokott a családban.
Igen, igen. És hát azt tudni kell, hogy édesapám egy éve már azelőtt elbúcsúzott édesanyámtól, tehát egyedül élt, és ő is beteg. Ezért bevállaltam azt, hogy akkor neki is megfőzöm a sonkát, nem csak magunknak, és hát így ezáltal a sok-sok sietség miatt egy ilyen véletlen balesetből fakadt az, hogy a kislányom pont a konyhapult az orr részére állt, ahol főtt a sonka, és ilyen véletlen módon leborult rá. Férjem éppen az ablakot pucolta, és egy ablakszárny pont kifordult a pucolás közben, ami viszont neki csapódott a gáztűzhelynek, és a gáztűzhely hátsó része leborult a lábasokra, az meg letolta a szélén főtt sonkalit pont a kislányom lábára, ami hát sajnos, ugye mivel egy régóta főtt zsíros lé volt, nagyon súlyos sérüléseket okozott neki, úgyhogy 2 hetet a betegre intenzív osztályán, aztán 1 hetet még a kint az osztályon töltöttünk. 2 nagy műtéte volt, de hát ő egy hősként élte meg az
ez egészet. Ez ilyen bőrátültető műtét?
Igen.
Tehát, hogy valahonnan igen. Kivették, és...
Igen, saját részéről, éprészről vettek le bőrt, és ültették át neki az a részére, ami nem gyógyult volna be, mert mély sérülések voltak. Úgyhogy na, hát ott minden nap megtapasztaltam azt, hogy a mélységekben van legjobban velünk az Úr, és hát egy ilyen, tényleg egy olyan kereszt volt az egész családunk számára, amit át kellett törelni, és tényleg akkor éreztük a legjobban, hogy a Jóisten így visz az ölébe bennünket. Az egy nagyon nehéz időszak volt, úgyhogy... De átformált szerintem az Istennel való kapcsolatunkat, a családunkat, a házasságunkat, egy ilyen... Ha most visszatekintek erre az időre, bár soha ne történt volna meg, de rengeteg kegyelem is volt benne.
Ő akkor 5 éves
volt? 5 éves volt, majdnem 5 éves volt, igen.
És akkor mennyi idő után épült fel teljesen? Mert most ugye én néha látom őt, vagy találkozunk, de hát... meg nem mondaná senki, hogy ő ezen keresztül ment, mert nagyon életvidám kislánynak tűnik. Mennyi idő volt, amíg ő ebből kijött, vagy úgy azt tudtad mondani, hogy na, akkor most már ezen lehet, hogy túl van?
Hát szerintem 1 év volt.
1 év. Uh-huh.
Ezért is döntöttem akkor úgy, hogy nem vállalok el kis csoportot abban az évben, szeptemberben, hanem akkor 1 évig otthon voltam így vele. Nyilván ő vele jártunk kötözésre, a nyár az erről szólt, hogy gyógyuljon. Aztán a szeptembertől így nagycsoportos lett, tehát hát vittük, amikor éppen nem, de rendszeresen kellett visszajönni gyógytornára mindenfélére a Betesdába, ott egyébként angyalok dolgoznak, én azt mondtam.
Én is aláírom.
Ez mindenki, tehát tényleg. És tényleg úgy mentünk mindig vissza, hogy nem félt, vagy nem volt benne egy ilyen rossz érzés, hanem tudta, hogy ott hogy gyógyítanak és segítenek neki. Ami nehézség volt, az főleg a lelki. Lelkileg kellett nekem is, meg neki is meggyógyulni, tehát együtt gyógyultunk. Én jártam pszichológushoz, mert ugye nagyon bántott ez, ami történt, és hogy én nekem kellett ahhoz rendbe jönni, hogy ő is rendbe tudjon jönni. Úgyhogy nagyon sokat beszélgettem egy pszichológussal, és ő segített is. Rajtam keresztül gyógyította meg a bogit, úgyhogy engemet is, a lelkemet is. És ez az 1 év, ez erről szólt, hogy jelen voltam számára teljesen. Nyilván közösségbe kellett mennie, hogy ne essen ki ebből, de ott az óvodában is nagyon-nagyon vigyáztak rá, segítették. És akkor úgy jött meg a döntés, hogy természetesen nem kezdi el az iskolát 6 évesen, hanem most még 1 év ismétlő nagy csoportban élvezhet az óvodai életet, mert hát ez egy csoda jó dolog.
Te hibáztattad magad emiatt, ami vele történt?
Azt mondták nekünk, hogy nem szabad, mert csak energiát veszel tőlünk. Ezt próbáltam így magamba forgatni, hogy ne vegye az energiát a bogitól. Igen, mert hogy figyelmetlen, vagy hogy túl sok mindent csináltam egyszerre, nem kellett volna ennyi fele megfelelni, a határaimat jobban kellett volna tudni, de ez egy olyan dolog, amit így kár utólag.
Mivel egész életében küzd az ember egyébként, tehát hogy ez egy folyamatos fejlődési folyamat.
Igen, alapvetően tisztán láttuk a férjem, hogy egy teljesen véletlen baleset volt, ezt tényleg úgy lehetett volna megelőzni, azzal nem csinálunk semmit, de hogy ez...
Akkor történik más.
Igen, lehet. Tehát, hogy valószínűleg a mi családunknak erre, akkor ott később lehet, hogy a Bogi is úgy tekint majd erre, hogy így valamiért így nekünk erre, akkor ott szükségünk volt erre a mélységre.
Hoztál egy idézetet, ami a kedvenc szentírási részed, ez hogy hangzik?
Veletek vagyok minden nap a világ végéig.
Miért pont ezt?
Mert ez egy olyan mondat, amiben így kapaszkodok minden nap, hogy Jézus, aki itt volt közöttünk a földön, és értünk meghalt, aztán feltámadt, visszajött, közöttünk van, és minden nap itt van velünk, és erről tényleg így a Szentírás lapjaink keresztül is a mai napig is érzem a saját életemben, megtapasztalom, hogy itt van velünk, és csak nekem kell őt keresni. Ő itt van, mindig jelen van az életemben. Hogyha én keresem őt, akkor még inkább.
Akkor nagypénteken is veletek volt?
Igen, velünk volt. Ebbe biztos vagyok.
És hogyan tudod ezt átadni a Boginak, mondjuk, hogy igen, akkor is veled volt? Vagy ha tovább megyek a gyerekeknek az óvodában, hogy itt van velünk?
Hát valahogy így a teremtett világ csodáin keresztül, az, hogy élünk, hogy mi vagyunk, tehát, hogy a Jóistennek a gyermekei vagyunk, és minden, ami körülvesz bennünket, az ő teremtett munkája, gyümölcse. Legyen az egy kis virág a fűben, egy rügyező bokor, a napsütés, az eső, bármi, ami körülvesz bennünket, meg a szeretet, amit így egymás iránt is táplálhatunk, a jóság, bármi, amivel így ezt a békességet érezhetjük, hogy jó együtt lenni. És a gyerekek különösen ezt tanítják nekünk, felnőtteknek, hogy annyira önzetlenek is, és tiszta szívűek, nyílt szívűek, tényleg annyira érintetlenek így a világnak a árnyoldalaitól, hogy amikor ott vagyok közöttük, akkor ezt így valahogy annyira belülről jön, hogy ezt így át tudom adni nekik, olyan Jóisten itt van velünk, egyszerűen imádkozunk, és azt, hogy a Jóistennel beszélhetünk, hogy kérhetjük napi szinten a családomban és a gyerekekkel az estímában, azt ők maguk is megtapasztalják, hogy tényleg a Jóistennel való közösség az egy olyan örömet és békességet tud adni, amit semmi más itt a világon, a Földön.
Mi a legnagyobb ajándék, amit kaptál a hivatásodban?
Hogy láthatom a gyerekek tiszta tekintetét. Ez nagyon.
Megmarad ez a tisztaság a kamaszkorukban?
Hát, nyilván.
Vagy utána? Tehát, hogy visszatükröződik-e a kamaszkor után is ez a...
Én azt gondolom, hogy a Jóisten, akinek a szívében ott van, annak a tekintetéből ez teljesen bármennyi idős ki lehet olvasni, és akiknek, nekünk, bárkinek a szívében ott van, az a jó, hogyha mi ezt rájuk tudjuk sugározni, akiben esetleg még távol van, de mindenkiben ott van a Jóisten, az biztos.
És a családi életedben mi volt a legnagyobb ajándék?
Hát, elsősorban nyilván a férjem, ő egy nagyon nagy ajándék. Az, hogy teljesen természetesen önmagunk tudunk lenni egymás számára, és nem kell megfelelni, hanem tényleg úgy tudjuk egymást szeretni, ahogyan amilyenek vagyunk, illetve hát a három gyönyörű gyermekünk. Tehát ők hogy egészségesek, hogy együtt vagyunk a mai napig is, ez a legnagyobb ajándék.
A férjed, ő mivel foglalkozik?
Ő mérnök, közlekedésmérnök, wow. Úgyhogy repülni nagyon, nagyon szeret. Sajnos, tehát ilyen repülési szakirányon végzett amúgy, de hát ez nyilván egy más terület lett volna, az család mellett nagyon, nagyon nehéz lett volna így, így megvalósítani, úgyhogy közlekedésmérnökként dolgozik.
És hol ismertitek meg egymást? Mert azért ez nem rokon az óvodapedagógiával.
Hát egy esküvőn. A Ferences gimnáziumban volt egy nagyon jó osztálytárs, akikkel így többen barátok voltak, és meghívták egy esküvőn, ahol ő is ott volt, és az az osztálytárs, aki őt meghívta, ő az én unokatestvérem. Úgyhogy ez így nem véletlen.
Ugye az óvodában gyerekeket látsz, és nem tudom, hogy ez egy katolikus óvodára mennyire igaz, vagy mennyire nem igaz, de hogy nagyon sok ugye a statisztikák alapján a válások száma. Ez mondjuk dolgoztál állami óvodában is, meg most ugye katolikus óviban dolgozol. Kevesebb a megtört vagy szétment családok aránya a katolikus óvodában, vagy ugyanannyi, mint az államiban?
Én 4 éve dolgoztam, így a gyermekeim előtt. Ott szerencsés helyzet volt, hiába önkormányzati óvoda, tehát én nem látok itt különbséget, mert nagyon sok épp család volt, sőt, tehát nem is tudom, hogy volt-e olyan, ahol... Azt tudom, hogy azóta már volt, akik elváltak, de itt mondjuk ez egy csoda hely, több szempontból is, a szalézi óvi, itt nem tudok elvált családról. Tehát nem látok most így különbséget, de hát nagy valószínűséggel nyilván lehetne különbség.
Mi a hosszú hűség, a kitartás, a család egyben tartásának a kulcsa? Kérdezem itt a feleség édesanyját és a pedagógust.
Én azt gondolom, hogy talán az a szeretet, amit így az önzetlen szeretet, hogy egymást tegyük boldoggá. Természetesen az is fontos, hogy meg tudjam osztani, hogy nekem mire van szükségem, de ehhez ugye a másik nyitottsága kell, hogy ő ezt befogadja. Ugyanakkor, ha én megelőlegezem ezt a szeretetet is, és minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy őt boldoggá tegyem, akkor a társamat, a férjemet, akkor én azt gondolom, hogy a Jóisten azt a köteléket, amit ugye megáldott egyszer az esküvünk napján, azt minden nap újjá tudja teremteni. Tehát, hogy ez egy napi döntés. Itt nyilván vannak nehezebb időszakok, szürkébb időszakok, amikor sok-sok dolog így elterel egymástól, de egyszer hallottam egy történetet, hogy amikor két házaspár, tehát egy házaspár között, ugye két fél között ég keletkezik, akkor oda, hogyha különböző kefteléseket, meg bármi olyan dolgot teszünk, ami a saját önző érdekünket képviseli, az még nagyobb éket tud verni. Viszont ha Jézusra töltjük meg ezt az éket, akkor ő újra össze tud bennünket így olvasztani, és ez nagyon tetszett. Hogyha bármikor is érezzük azt, hogy eltávolodunk esetleg egy picikét egymástól, akkor mindig tudjuk, hogy a forráshoz kell nyúlni, a Jóistenhez.
Prontvai Vera interjúját hallhatták Kószné Kovács Bettina óvodapedagógussal.